Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 209-es számú énekében.
Thank you. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hármas számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 48. oldalán található.
Te benned bíztak, atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége. Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, Istenem, hogy vétkeztem ellened, mert bár hallgattam igédet, de nem követtem azt. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint éljek embertársaim javára. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a menny és föld Istenének,
csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bűneink bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Böjt 6. vasárnapjára felolvasásra rendelt. Azt az igét, amelyet írva találunk Pál apostol Filippiekhez írt levelének 2. fejezetében, az 5-től a 11. versig a következőképpen. Az igét tehát Pál apostol Filippiekhez írt leveléből olvasom, a 2. fejezetből, az 5. verstől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 141-es számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 21. fejezetének első 9 versében a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött 2 tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluban, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása, mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amen. Foglaljanak helyet a testvérek! Kedves testvérek! Kicsoda Jézus! Ez a mi legnagyobb kérdésünk. És nem csak úgy általában, hogy na, az emberek hogyan vélekednek róla, történettudomány mit mond róla, hanem kicsoda ő valójában. És én kinek tartom őt? Ugye Jézus is, amikor kérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondják az emberek az ember fiát, akkor sokféle választ mondtak. Mondták, hogy hát Keresztelő Jánosnak, vagy Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának, vagy Illésnek. És aztán Jézus nekik szegezte azt a kérdést, hogy hát ti kinek mondotok engem? Ki vagyok én számotokra, kérdez Jézus. És ez nagyon nagy kérdés, ez olyan kérdés, amin az életünk múlik, az örök életünk múlik. És ugye akkor Péter azt válaszolta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát kicsoda ő valójában, és hogyan viszonyulok hozzá, ez nagy kérdés, mert amiket ő mond egyébként, azok olyan dolgok, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Amit ő magáról állít. Hogyha azokat komolyan vesszük, akkor vagy az van, hogy fú, hát messziről el kell kerülnünk, mert ez nem igaz, és ezek hazugságok, vagy ha ez igaz, akkor pedig az életünket kéri. Azt várja, hogy teljesen az övéi legyünk. És hogyha csak ezt az igét nézzük, hogy ő kicsoda, ha nem tudnánk róla szinte semmit, és csak ez az ige lenne előttünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor már ebből az igéből is nagyon sok mindent megállapíthatnánk. Hát egyrészt azt látjuk, hogy vannak tanítványai, tehát ő tanított. És a tanítványait utasítja, rendelkezik, parancsol, megmondja, hogy mit kell tenni. Sőt, úgy tűnik, hogy mintha ő a távolban is irányítaná az embereknek a dolgait, mert amikor azt mondja, hogy hát menjetek az előttetek fekvő faluba, ott lesz az a szamár, csikójával együtt, oldjátok el, és amikor, ha valaki szól nektek valamit, akkor azt mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. Na most, hogyha így csak ezt olvasnánk, és nem tudnánk, hogy miről beszél, akkor az is kijöhetne belőle, hogy hát ő olyan úr, emberi mértékkel, akinek hatalma van, és bárki bármit elenged rögtön, hogyha neki szüksége van rá. De hát itt persze azt mondja, hogy az Úrnak van szüksége rá, az Istennek van szüksége rá, de ezt a dolgot, ezt magához is köti. Tehát egy olyas valakiről van szó, hogyha csak ezt a történetet nézzük, aki aki rendelkezik dolgok felől, és azok a dolgok úgy meg is valósulnak. Aztán itt Máté írja le ugye ezt az eseményt, és Mátéra jellemző, hogy ő mindig, amikor Jézus valamit tesz, akkor utána leírja, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, sokszor hivatkozik ilyen profétikus dolgokra, amiket előre megmondott Isten az ő profétái által, hogy ezek azért történtek, hogy beteljesedjenek ezek. És hogyha utána járunk, hogy na hát hol van ez a profécia, hogy ő bevonul, Zakariás prófétához jutunk, aki körülbelül 500 évvel Jézus előtt élt, és prófétálta mindezt. És hát nehogy félreértsük, nem azért teszi Jézus ezeket a dolgokat, hogy na hát akkor megvannak írva bizonyos dolgok a proféciákban, és hát úgy történjenek már az események, ahogy le voltak írva, mert vannak ilyen vádak vele szemben, hogy hát persze, hát direkt úgy csináltak eseményeket, direkt úgy alakítottak dolgokat, hogy beteljesedjenek ezek az írások, hogy azokra lehessen hivatkozni. Na de hát, hogyha mondjuk a 22. Zsoltárt nézzük, ami szinte egy az egyben a keresztre feszítést írja le, vagy Ézsaiás 53-at. Hogy tudták volna a történelmi helyzetet úgy alakítani, hogy a rómaiak behozzák ezt a kegyetlen kivégzési módot, a keresztre feszítést, hogy ilyen módon halljon meg? Vagy ha csak ilyenre gondolunk, hogy tudták volna irányítani az eseményeket úgy, hogy Betlehemben kelljen megszületnie, ő egyébként ugye utána Názáretben is nevelkedett fel, hiszen ott éltek a szülei, de jött ez a népszámlálás, akkor kellett oda menniük, és pont akkor, pont úgy, és ráadásul akkor Jézus még ugye magzat volt, vagy a Mária méhében volt. Ugye nem lehetett volna ezeket másképp irányítani, de a proféciák ugye miről beszélnek? Arról beszélnek, aminek majd meg kell történnie. Tehát nem azért teszik ezt Jézus meg a tanítványok, hogy ezzel azokat az írásokat kialakítsák, hanem a proféták azért beszéltek ezekről az eseményekről már jó előre, mert Isten megmutatta nekik, hogy ez így lesz. Hogy ez lesz akkor a valóság, és ők előre kaptak ebből néhány információt. És hogy reagáltak mindarra, amit Jézus itt tett, amit parancsolt a tanítványoknak, meg ahogyan vélekedett? Hát azt látjuk, hogy a tanítványok engedelmeskednek. Mindent pontosan úgy tesznek, ahogyan Jézus mondja nekik. És a sokaság pedig, akik Jeruzsálemben fogadják, nagy hódolattal vannak előtte. Azt olvashatjuk, hogy fogják a felső ruhájukat, leterítik elé, pálmaágakat vagdalnak, és azokat is leterítik. És ezeknek mind szimbolikus jelentősége volt az, hogy a felső ruhájukat leterítették, erre van ószövetségi példa is, hogy ezt királyok előtt tették. És ezzel azt fejezték ki, ugye a ruházat az embert képviseli, hogy én alávetem magam ennek a királynak. Elismerem, hogy ő a király. Ő az, aki parancsol. Ő az, aki uralkodik. És amikor a pálma ágakat vagdalták, lobogtatták és elé helyezték, ez is a népet is jelképezte, egész Izraelt, és ez egy ilyen öröm jelkép is volt, amikor ezeket lobogtatták, újjongtak az emberek. Hát most ugye belegondolunk, hogy ma mit tennének az emberek, hát ez amit a zászló. Tehát a zászlókat lobogtatnak, és jelzik, hogy hát nagyon örülnek, és ez is ugye az egész népet, nemzetet jelképezi. És hát mit kiabál itt a nép? Azt mondják, hogy Hozsánna. Hozsánna. Ugye ez egyrészt azt jelentette akkoriban már, vagy úgy használták ezt a kifejezést, hogy éljen, éljen, tehát hurrá, egyfajta éjjelzés volt. De az, hogy Hozsánna, az héberül úgy hangzik, hogy Hosiana, Hosiana. És ezt a 118. Zsoltárban láthatjuk, ott olvashatjuk, amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy ó Uram, segíts meg! Hosiana szó szerint azt jelenti, hogy segíts már meg! Ez a na, az a héberben is van, na, segíts már! Segíts, szabadíts már meg! Tehát nem csak egyfajta éjjelzés, hanem egy segítségül hívás, és ott a 118. Zsoltár, amiben ez megjelenik, ez a Hozsánna, ez a Hosiana, ez a segíts meg, ez egy messiási Zsoltár, egy messiás váró Zsoltár. Hogy jöjjön már végre a szabadító. És ugye ezt is jól tudni, hogy amikor szabadításról van szó a héber szövegben, akkor ott abban mindig Jézusnak a neve rejtőzik. Hosiana, Hosiana, segíts már meg, szabadíts meg. És Dávid fiának szólítják, ugye Dávid volt az a király, akinek Isten megadta azt az ígéretet, hogy majd az ő házából származik a messiás. És amikor itt azt mondják, hogy Dávid fia, ezzel tulajdonképpen azt mondják, hogy itt van a messiás. Eljött a messiás, akire évszázadok, vagy évezredek óta várunk. Ő az. Tehát királyként, messiásként fogadják őt. És igaz, hogy ez a király, ez a messiás egy csacsin vonul be Jeruzsálembe. Ez nekünk olyan furcsának tűnik, mert nem erre gondolnánk, hogy egy királynak így kellene bevonulnia, de abban az időben egyébként, tehát az ószövetségi példák is vannak erre, hogy királyok vonultak be Öszvéren vagy Szamáron, Salamonról is olvashatjuk azt, hogy az apjának az Öszvérén vonult fel, amikor királyá kenték fel őt. Tehát ez királyi jelkép volt, mi már nem ezt gondolnánk, inkább a paripára, a fehér lóra gondolnánk ezzel kapcsolatban, de akkoriban ezt tudták, hogy ez királyi jelkép, de mégis jelzés volt, hogy itt a békességről van szó. Itt nem hódításról van szó, itt nem az erő fitoktatásáról van szó, hanem egy békés király érkezik. És még van ebben egy fontos üzenet, hogy a Szamárnak a csikójára ült rá, másik evangélium hangsúlyozza, hogy amin még nem ült senki. Na hát most, hogyha belegondolunk ebbe, hogy oké, hogy királyi jelkép a Szamár, de hogyha nekünk kellene megszervezni a királynak a bevonulását, akkor nem biztos, hogy egy olyan Szamarat választanánk, amin még soha nem ült senki, nem? Tehát, hogy azért kiválasztanánk a legnyugodtabbat, ami a tömeget is bírja, meg mindenit, meg egy olyan csikóra ült föl Jézus, amin soha nem ült senki, és hát azért ez egy kockázatos vállalkozás volt emberileg, de ezzel is Jézus azt mutatta meg, hogy neki hatalma van. Hatalma van a világ felett, a természet felett, az állatok felett is. És ő egy olyan csikon vonul be, ami még betöretlen, amin megmutatkozott az ő hatalma. És amikor bevonul a városba, akkor az egész város úgy fölbojdul, és azt kérdezgeti, hogy ki ez? Kicsoda ez? És megvan a válaszuk, hogy na hát próféta, tehát sokan látják, hogy hát itt valamilyen isteni cselekedet van, de igazából nem jutnak még el a valós válaszig. Annyit még nem tudnak, amit egyébként mi így összeszedve tudunk már Jézusról. Sok mindent hallhattak, sok mindent megtapasztaltak már, de biztos, hogy sok ember nem tudott annyit, amennyit mi tudhatunk az új szövetség alapján. De János evangéliumánál olvashatjuk azt, ugye ez előjött most a munkatársi alkalmon is, hogy miért verődött össze ez a nagy sokaság. Hogy miért voltak ott olyan sokan? Ugye eleve volt, hogy sokaság vette körül Jézust, de most különösen sokan összegyülekeztek, és ugye így fogadták őt, mint király, mert történt valami, ami nagyon elgondolkodtatta az embereket, nagyon meglepte őket. És János evangéliumában olvashatjuk azt, hogy mi volt ez? Hát az, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt, aki meghalt. És nem az volt, hogy na akkor még meghalt, és akkor ott gyorsan első segélyt nyújtottak neki, és akkor még visszajött, hanem 4 napos halott volt, tehát már oszlásnak indult, és Jézus pedig azt mondta, hogy jöjj ki, és kijött a sírból. És ha ebbe belegondolunk, hogy ilyet tapasztaltak ott az emberek, tudták, hogy Lázár meghalt. Ott voltak a temetésén. Síratták, szomorkodtak, vádolták Jézust, hogy ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg. És Jézus azt mondja, hogy jöjj ki, és kijön Lázár, és ott járkál az emberek között. Ott van közöttük, együtt teszik velük, ugyanúgy él. Ugye Lázár ebbe az életbe tért vissza, nem az volt, hogy akkor föltámadt, mint Jézus, és utána akkor eltűnt előlük, hanem ebbe az életbe visszatért. Hát ez az ember egy 2 lábon járó bizonyságtétel volt arról, hogy Jézusnak óriási hatalma van, hogy ő a messiás, mert hát ki más lehetne, aki halottat feltámaszt, aki a halálból életet hoz. És ott járkált közöttük Lázár, ezt látták, és egy csomó ember ezért jött, hogy lássák ezt, hogy lássák Lázárt, hogy tényleg feltámad, tényleg él. És olyan kettős ez az egész, itt a virágvasárnap kapcsán, Jézus bevonulása kapcsán, olyan kettős ez a történet, mert kettős a fogadtatás. Az a döbbenetes, hogy ott János evangéliumában azt olvassuk, hogy ezután elhatározták a főpapok, hogy meg kell ölni Jézust. Hát annyian elkezdték most követni Lázár miatt, hogy hát ezt már nem lehet tartani. Meg kell ölni. Sőt, odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy hát nem csak Jézust kell megölni, hanem ezt a Lázárt is meg kell ölni, mert idegesítő, hogy ő miatta jönnek ide az emberek. Hát szegény Lázár, hát gondoljunk ebbe bele, hogy az Úr föltámasztja őt, és akkor utána meg akarják ölni, hogy eltüntessék a föld színéről. Döbbenetes, hogy ott van a főpapok előtt egy ilyen bizonyíték arra, hogy Jézus nem akárki, hanem ő a messiás, és ezt a csodát is meg akarják szüntetni. És Jézust ki akarják törölni az élők közül. És aztán Lukácsnál olvashatjuk azt, hogy ott a farizeusok mondják Jézusnak, hogy Mester, utasíts rendre tanítványaidat. Szólj már rájuk, Jézus. Hát nem hallod, hogy ilyen messiási zsoltárokat énekelnek itt, hozsánnáznak? Nem látod, hogy fogadnak téged, mint messiás? Hát szólj már rájuk, hogy hagyják ezt abba. Hát ilyet nem lehet, nem tűrheted ezt. Nem lehet ilyeneket csinálni. És Jézus mit mond nekik? Hogyha ezek elhallgatnak, hát akkor a kövek fognak kiáltani. Mert most itt az történik, amiről ők beszélnek, amiről ők kiáltoznak. Hogy a messiás, a király, a királyok királya, az elérkezett. Eljött ebbe a világba. És éppen ezért a nép királyként fogadja őt. De ez is olyan kettős. Mert tudjuk, hogy hogyan folytatódik a történet. Tudjuk azt, hogy utána úgy koronázzák meg Jézust, hogy tövis koronát nyomnak a fejébe. Tudjuk azt, hogy utána ugyanabban a városban azt üvölti a sokaság, a tömeg, hogy, hogy feszítsd meg, meg ne ezt, hanem Barabást enged szabadon. És olyan kettős, hogy előtte egy héttel hangzik a hozsánna, a dicsőítés, utána meg hangzik a feszítsd meg. És miért? Miért volt ez így? Azért, mert a sokaság úgy általában mást várt. Várták a messiást, várták a szabadítót, de nem azt a szabadítót várták, aki Jézusban eljött. Nem azt a messiást, hanem egy politikai messiást. Egy politikai szabadítót, vezetőt vártak. És hát ez a kettősség, ez mind a mai napig megvan. És megvan az is, hogy sokan ma is politikai messiást várnak. Politikai szabadítót várnak. És hát ez most egy nagyon, nagyon érzékeny téma, de hát beszélni kell erről, hogy sokan úgy vannak vele, hogy azt várják most a választáskor, hogy na, akkor Orbán Viktor győzzön, mások meg azt várják, hogy Magyar Péter győzzön. És tartok tőle, hogy nagyon sokan túl sokat várnak ezektől az emberektől. Túl sokat bíznak oda ezekre a pártokra. Azt gondolják, hogy ettől függ az életük. Hogy most ez a párt győz, vagy a másik párt győz. És hogyha így vagyunk emberekkel, hogy túl sokat várunk, olyan dolgokat várunk, amelyeket nem tőlük kellene várni, hanem Istentől kellene várni, akkor előbb vagy utóbb csalódni fogunk. És lehet, hogy most emiatt úgy valaki rosszul érzi magát, hogy na, most miért kellett ezt így hozni, politizálni, nem pártpolitikáról beszéltem most itt, hanem egy jelenségről, amikor mi többet várunk emberektől, és olyat várunk emberektől, amit Isten tud megadni nekünk. Mert persze, hogy fontos az, hogy kivezeti az országot, milyen döntések születnek, és gondolkodjunk ezen, imádkozzunk ezért, és éljünk a lehetőségünkkel és a felelősségünkkel, szavazzunk. De értjük ugye, hogy miről van itt szó, hogy nem ma élő emberek a messiás. És ne tőlük várjunk olyat, amit Istentől, Jézustól kell, hogy várjunk. Mert Jézus a messiás. Jézus a király. És mit várok tőle? Tőle meg túl keveset várok? Azt várom tőle, hogy több legyen a fizetésem? Jó egészségem legyen? Persze, hogy fontos kérdések ezek. De ennyiben kimerül az, amit én az Isten fiától, Jézustól várok. Hát ő nem pusztán ezért jött, nem pusztán ezért halt meg ott a kereszten, nem pusztán ezért adta oda önmagát, hanem azért, hogy nekünk életünk legyen, de nem csak itt a földön valamiféle jólétünk, hanem örök életünk, hogy a bűneinktől megszabadítson bennünket, és a mennyek országába juthassunk. Hát ezt várhatom tőle. A teljes életet várhatom tőle. Ne adjam alább ezen a téren nála. És hát ő az, aki eljött, és ő az, aki érkezik, hát hogy fogadom őt? Már említettem egyszer istentiszteleten ezt a példát, nem tudom, emlékeznek a testvérek, sokszor így gondolkodom, hogy hát már mondtam ezt, hogy lehet, hogy már könyökükön jön ki a testvéreknek, de biztos többen nem voltak itt akkor, a Szulejmán kapcsán, hogy itt a jeruzsálemi bevonulás és az összefüggésben. Emlékeznek erre a testvérek? Erre? Nem, sokan mondják, hogy nem, akkor már bátran mondom. Tehát, hogy Szulejmán, ugye hát ismerős a neve, más nem a sorozatban, ugye Szulejmán, hát egyrészt nem láttam belőle, és örülök is neki, hát döbbenetes egyébként, hát Szulejmán, ő hozzá kötődik a Mohácsi vész. Tehát a legnagyobb tragédia az országunkban, és hát a filmben meg hát ő a hős, ha jól tudom, meg hát úgy mutatják be, hogy milyen nagyszerű, stb. Na mindegy, vagy hát nem mindegy, tehát hogy Szulejmán egy ilyen ember volt, aki iszonyat pusztítást végzett itt a mi országunkban is, és hát ugye az ő uralma alá tartozott Jeruzsálem is. És az aranykaput, ami ugye az a kapu, ami az olajfák hegye felől van, amelyen Jézus bevonult, hát persze ezt ugye utána újjáépítették, stb., de hogy igazából tehát az a kapu, amely azon a területen volt, ahol bevonult, azt a kaput Szulejmán befalasztatta. És jó, hát volt egy ilyen olvasat a dolgnak, hogy hát biztonsági okokból védeni a várost, meg ilyen dolgok, stratégiai háttér, de biztos, hogy nagyon is jól tudta, hogy a zsidók, meg a keresztjének is hogyan viszonyulnak ehhez a kapuhoz. Hogy a zsidók ott várják, hogy majd megjelenik a messiás, holott már rég megjelent, és a keresztjének pedig ott várják, hogy majd újra visszajön a messiás. És hát most is vannak ilyen indokok, dolgok, hogy hát a biztonság kedvéért, meg bizonyos dolgokat figyelembe véve, most így kell, hogy döntsek, és igazából a döntés eredménye az, hogy megpróbálom kizárni Jézust az életemből. Falat építek, hogy ne jöjjön be a király, hogy ne ő uralkodjon, hogy ne ő hozzon döntéseket, és ne nekem kelljen engedelmeskedni. És ugye ez nevetséges, amit Szulejmán tett, hogy azt hitte, hogy majd befalazza azt a kaput, és akkor a... Tehát mit gondolt ő az Istenről, vagy a messiásról, hogy akkor majd nem fog... Meglátja, hogy ja, itt be van falazva, akkor már nem jön el, vagy nem jön oda. De mégis ez az ellenállásnak a kifejeződése, hogy én nem akarom ezt. Ismerem ezeket a proféciákat, és nem akarom, hogy ezek beteljesedjenek. Pedig tudnunk kell, hogy az írásban minden profécia be fog teljesedni. Kétféle profécia van, az egyik már beteljesedett, a másik pedig be fog teljesedni. Minden be fog teljesedni, és emberek akármit tesznek, akárhogyan viszonyulnak Jézushoz, be fog teljesedni. De éppen ezért a magam élete részéről nem mindegy, hogy hogyan viszonyulok ő hozzá. Hogy akkor befalazom a kaput, ellenállok, vagy pedig kitárom a kaput. És azt mondom, hogy jöjj. Hogy jöjj és uralkodj az életemben. Tehát kicsoda Jézus, hogyan vélekedek én róla, tudom-e, hogy ki ő, és tudom-e, hogy kinek mondta ő magát, és elfogadom-e, hogy ő tényleg az, akinek ő mondta magát. Hogy ő a király, hogy ő a királyok királya, aki eljött, ennek tudatában élem az életemet, és ő a király, a királyok királya, aki majd el fog jönni, és ennek tudatában élem az életemet. És itt zárásként egy kis folytatása ennek a történetnek itt a Máté 21-ből. Ott olvashatjuk azt, hogy a 15. verstől, hogy amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Soha sem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Nagyon kedves ez a leírás. Most nem a papok reakciójára, vagy a farizeusok reakciójára gondolok, hanem az, hogy a gyerekek mit csinálnak. Értjük ezt? Tehát ott voltak a bevonuláskor. És látták, hogy mi történik. Hallották, hogy hozsánna, hozsánna a Dávid fiának. És utána mennek ezek a gyerekek tovább, és mint a hittanos gyerekek az oviból, amikor hazamennek, vagy a gyerekóráról hazamennek a gyerekek, játszanak, és énekelgetik magukba azokat az énekeket, amelyeket ott tanultak. És dicsőítik az Istent. Mi is sokszor vagyunk így, hogy van olyan, hogy az oviból gyermekünk olyan éneket hoz haza, amit mi nem is igazán ismerünk. És olyan jó hallani, hogy na hát, milyen jó, hogy ezt tanulták az oviban, és úgy belegondolunk abba, hogy milyen jó, hogy más gyerekek, akiknek mondjuk nem keresztény szüleik vannak, és akkor ugyanúgy a kocsi hátsó ülésén énekelgetik a gyerekek ezeket az Isten dicsőítő énekeket. Hogy ez milyen csodálatos dolog. És itt is ez történik, hogy a gyerekek gyermeki hittel dicsőítik Jézust. És hát próbálják leállítani ott a farizeusok, hogy hallod, mit mondanak ezek, hogy állítsd le őket, szólj ezekre a gyerekekre. És hát azt mondja Jézus, hogy hát hallom. Nem ismeritek az írást? Tehát ebben is egy írás teljesedik be, hogy gyermekek, csecsemők szája által dicsértetik az Úr. És valahogy így kellene nekünk is, hogy most itt vagyunk az Isten tiszteleten, énekeltük, hallottuk az Isten dicsőítését, hallottuk az igét, hallottuk a hozsánnáról szóló Zsoltár részletet és ezt a történetet, hogy ezzel a hittel, ezzel a gyermeki hittel tovább menni, és ezt úgy tovább énekelni, akár tényleg tovább énekelni magunkban ezeket az énekeken, vagy jelképesen is, hogy az életünkkel kifejezni ezeket az énekeket, az Úr dicséretét. Mert ahogy Jézus annak idején bevonult Jeruzsálembe, úgy most is szeretne bevonulni a mi életünkbe, a mi szívünkbe, hogy ő legyen az Úr. Ő legyen a király. Ne a váradalmaim, ne az elvárásaim, ne az élvezeteim, vagy aggodalmaim, vagy félelmeim, hanem ő uralkodjon az életemben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged azért, hogy te hatalmas Úr vagy, hatalmas király, aki annak idején így vonultál be Jeruzsálembe is. És jó azt látni, hogy tényleg így is fogadtak. De olyan rossz azt látni, hogy sokan elutasítottak, sokan utána mégis elfordultak tőled. Urunk, te látod, hogy ez van ma is, hogy szól az ige, és sokan bezárják a fülüket, a szívüket előtted, de mégis sokan odafordulnak hozzád, és megtérnek, és életet kapnak. Urunk, te látod azt, hogy ez a mai ige, ez nálunk milyen fogadtatásra talált. Hogy te magad milyen fogadtatásra találtál, amikor közeledtél hozzánk ebben az igében. Urunk, most még nem késő kitárnunk előtted életünk kapuját. Hadd tudjuk ezt mindannyian megtenni. Amen.
Szent igén és szent lelked, ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától Bibliaóra, szerdán 9 órától Babamama kör, és pénteken, ugye nagy pénteken ifjúsági óra szokott lenni, de most istentisztelet lesz majd, erre várjuk a fiatalokat is, a konfisokat is, pasi olvasás lesz majd, a konfirmandusaink olvassák majd Jézus Krisztus szenvedés történetét, így készüljünk erre az istentiszteletre, tehát 5 órakor lesz a pasiói istentiszteletünk, és húsvét vasárnap 3:40-től lesz imaközösség, 10 órától istentisztelet, és gyermekbibliakör, és úrvacsorai istentisztelet lesz ez, tehát így készüljünk a feltámadás ünnepére. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a hanganyag menüpontban a korábbi felvételeken. Ugye volt már, hogy az utóbbi időben probléma volt a honlappal. Ha esetleg valami miatt nem működik, akkor itt a bulletinben található linken lehet elérni a közvetítést, ott lehet meghallgatni. Kérjük a testvéreket, hogy szóljanak, hogyha a lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Az éves programtervünk ki van függesztve a Fali Újságon. Nézzük ezt meg, és érdemes a programokat a naptárunkba is beírni. Az EMO által készített húsvéti képeslapokból bátran vigyünk magunkkal és a környezetünkben, ezt lehet szétosztani. Ugye az EMO az evangéliumot minden otthonba szervezett, az a céljuk, hogy minden egyes házba, minden egyes otthonba eljusson a Jézus Krisztusról szóló örömhír, és ennek a célnak az elérésében lehetünk mi is eszközök az Úr kezében, hogy mi is tudjuk vinni, akár ezeken a képeslapokon keresztül az evangéliumot. Nagy pénteken majd a szolgálói csoportunkkal hirdetjük az örömhírt az idősek otthonában és a börtönben, Nyíregyházán. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezeket az alkalmakat. Hirdetem, hogy a mai napon szórvány offertóriumot tartunk. A Persejbe dobott összegeket erre a célra továbbítjuk majd az egyházmegye felé. Tehát, hogyha valaki a gyülekezetet szeretné támogatni, akkor vagy keresse pénztárosunkat, Anettet, vagy máskor, ha bedobja a Persejbe, akkor az a gyülekezethez jut. És hogyha valaki a szórvány gyülekezeteknek az erősítését szeretné támogatni, akkor pedig, ha most a Persejbe dobja, akkor ezt erre a célra továbbítjuk az egyházmegye felé. Ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 00035. Az alapítványunknak, a Philadelphia alapítványnak az adószáma itt van a bulletinben. Ugye az alapítvány esetén újra és újra kell erről nyilatkozni évről évre, hogyha esetleg valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, mert ilyen módon is szeretné támogatni a közösséget, akkor szintén Anettet lehet ezzel kapcsolatban kérdezni. Hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon munkáscsendes napot tartottunk. Nagyon szép létszámban összegyűlt a csapat, és sok munka volt itt a kerítés építéssel, de nem tudtunk a végére jutni, azért nagy munka ez, de hála az Úrnak, hogy eddig sikerült, és Isten már öntözi a kirakott, elültetett növényeken, és reménységünk, hogy majd a többit is el tudjuk ültetni a kerítés mentén, úgyhogy hálásak lehetünk a tegnapi napért is, meg az előtte lévő napokért is, és köszönjük a testvéreknek, hogy sok energiát, időt oda szántak ezekre a munkálatokra. És hát még majd folytatnunk kell a teendőken. Hirdetem a további gyülekezeti alkalmakat. Ugye eddig konfirmandus tábort hirdettem, most konfi napokat fogok hirdetni. Az egészen friss dolog, tegnap kaptam a hírt, hogy próbáltunk több gyülekezettel összefogva tartani konfirmandus hetet, de úgy szépen lassan lemorzsolódott a többi gyülekezet, maradtunk mi, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy itt a szünetben 9-én és 10-én egy egy-egy napot tartunk, egy napot Kisvárdán, egy napot pedig itt Nyírteleken, tehát csütörtöki napon majd megyünk Kisvárdára, pénteken pedig itt Nyírteleken tartunk egy-egy konfirmandus napot a kisvárdai meg a nyírteleki konfirmandusoknak, és hát persze ott vannak az ifjúsági hétvégék, meg hetek, amire már jöttek konfirmandusok, meg szeretettel várjuk majd őket, tehát ez a tapasztalat, ez az élmény sem marad majd ki az ő életükből, de így készüljünk majd ezekre az alkalmakra, tehát, hogy 9-én és 10-én lesznek ezek a konfirmációi napok, és itt helyben, a gyülekezetben, tehát Kisvárdán, és itt Nyírteleken. És kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a konfirmandus csapatért, meg már lehet előre imádkozni a következő csapatért, hogy az is hadd toborozódjon össze. Házaspáros körünk lesz majd 11-én, és a országos hittanverseny pedig április 25-én lesz majd. A gyülekezeti hétvégén pedig május 15-én kezdődik, és Pilis Csabán leszünk majd együtt. Családos hétvége, Eke családos hétvége április 24-től lesz. Biatorbágyi alkalmak közül férfi hét 13-ától kezdődik, át április 13-ától, és női hét pedig április 20-ától. És lesz idén egy új alkalom, tanítványképző hétvége, ez pedig május 7-én kezdődik majd Biatorbágyon. Az egyházmegyei alkalmak közül konfirmandus kirándulás lesz április 18-án, ugye ilyenkor Göncre, Vizsolyba és Boldogkőváraljára szoktunk elmenni a egyházmegye konfirmandusaival, várjuk erre szeretettel a mieinket is, és a találkozó veled missziói nap, kerületi missziói nap, az pedig május 9-én lesz majd. És ezzel kapcsolatban van egy olyan felhívás, hogy szokott lenni itt egy ilyen lehetőségek piaca elnevezésű része ennek a csendes napnak, ahol különféle terményekkel, termékekkel lehet oda menni, akik evangélikus gyülekezetekből ilyesmikkel foglalkoznak, akkor ott lehet azokat árusítani. Hogyha van ilyen, amit a testvérek jónak látnának erre ajánlani, akkor szóljanak. Az imádság lista ott van előttünk. Testvérek kérték, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Tegyük ezt, meggondoljunk így rájuk. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 49-es számú ének első verszakát énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, énekeltük itt az énekben, buzdítva magunkat, hogy dicsérjünk téged, dicsőítsünk téged a te nagy hatalmadért. Urunk, dicsérünk és áldunk azért, mert te tényleg hatalmas Úr vagy, mindenek felett való. Köszönjük azt, hogy te megismerteted önmagadat, hogy te szeretsz bennünket, hogy te lehajolsz hozzánk, és alkalomról alkalomra te igédben megszólítasz bennünket. És szeretnéd azt, hogy mi válaszoljunk a te hívásodra. Urunk, hadd tudjuk elismerni a te uralmadat, és ne csak úgy kényszeredetten vagy távolról, hanem hadd tudjunk beengedni téged a mi életünkbe. Egészen mélyre, oda is, ahova talán másokat nem engednénk, nem mernénk engedni. Urunk, kérünk, hogy hadd mutatkozzon meg a te hatalmad a mi életünkben, abban, hogy megszabadítasz bennünket bűneinktől. Abban, hogy készé teszel bennünket arra, hogy szeretettel forduljunk egymás felé. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy kezedbe tehetjük le a mi életünket, rád bízhatjuk a mi családunkat, rád bízhatjuk barátainkat, ismerőseinket, szomszédságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízva tekinthetünk házasságunkra, gyermeknevelésünkre. Hálásak vagyunk neked azért, hogy itt a gyülekezetben is vannak gyermekek, akik dicsőítenek téged, ahogyan az igében is olvashattuk, és most is készülhetnek a szolgálatra. Add, Urunk, hogy ezt alkalomról alkalomra megtapasztalhassuk, hogy az ő nyelvük által is dicsőítetik a te neved. És add, Urunk, hogy tényleg te uralkodhass az ő szívükben, hogy mindannyian megtérhessenek hozzád, és veled élhessenek. Így hozzuk eléd, Urunk, a konfirmandus csapatot. Kérünk, Urunk, hogy te végezd el az ő szívükben mindazt, amit elterveztél velük. És így kérünk az ifjúsági közösségért, hogy te formáld a fiatalok szívét, hogy neked tudjanak élni, neked tudjanak szolgálni. Te tartsd meg őket, te vezesd őket a különféle döntéshelyzetekben és a nagy kérdéseikben. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi feladatainkat, munkánkat is. Kérünk, hogy adj ebben bölcsességet, adj ebben világosságot. Így hozzuk eléd, Urunk, itt a gyülekezetben folyó munkákat, szolgálatokat is. Köszönjük neked a munkatársi közösséget, köszönjük neked azt az alkalmat, amit adtál az elmúlt héten. Ha jó volt együtt lenni a te igéd körül. És kérünk, hogy te cselekedj mindannyiunk szívében egyen-egyenként. Ami elhangzott ige, az hadd teremje meg a gyümölcsét. És köszönjük, Urunk, hogy a nehézségből is hozzád kiálthatunk. Kérhetünk azokért, akik betegségben vannak, akik fájdalmakat kell, hogy elhordozzanak nap mint nap. Urunk, kérünk, hogy te adj enyhülést, te adj felüdülést. És kérünk, hogy te legyél ott a szenvedőkkel, és te adj melléjük segítőket, és te adj a gondozóknak is erőt, kitartást, türelmet és szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy mindez tőled jön. És rád bízzuk a gyászolókat is. Köszönjük, Urunk, hogy benned van békesség, benned van igazi vigasztalás. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy nincs az a mélység, amiből nálad ne lenne szabadulás. Így könyörgünk azokért, akik ördögi megkötözöttségbe zuhantak be, vagy éppen valamiféle függőségben élnek, akár az alkohol, akár a drogok, vagy számítógép, vagy telefon, vagy pornográfia, és lehetne sorolni, hogy mi minden hálózza be embereknek a gondolkodását, szívét. Urunk, kérünk, hogy te adj valódi szabadulást, és kérünk, hogy te vedd át életükben az uralmat. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat is, akik testileg vannak rabságban, de lehet, hogy ott mégis lelkileg is. Add, Urunk, hogy amikor mi is megyünk, és szóljuk a te igédet, akkor ne zárt fülekre, ne zárt szívekre találhasson azt, hanem hanem nyitott tárt kapuk lehessenek feléd. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság listán levőket is hordozhatjuk előtted. Te látod, hogy ki mivel küszködik, milyen kérdések előtt áll. Hadd kapja meg tőled mindazt, amire szüksége van. És köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük neked, hogy szerető közösségben lehetünk. Köszönjük a különféle alkalmakat, ahol szolgálhatunk, ahol hallgathatjuk a te igédet, ahol megélhetjük a közösséget, testvéri szeretetet. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg a kisvárdai görögszállási testvéreket is, és mutass utat a döntéshelyzetekben. Kérünk, hogy te adj erőt a feladatokhoz. Köszönjük, Urunk, hogy sokat haladhattunk itt a kerítésépítéssel is. Hálásak vagyunk a segítő testvérekért, Urunk. És kérünk, hogy hadd tudjuk befejezni a hátralévő munkálatokat, adj ebben is erőt, bölcsességet. És köszönjük, hogy egész egyházadért imádkozhatunk minden felekezetben a tieidért, hogy rád mutathassanak. És rád bízzuk, Urunk, evangélikus egyházunkat. Add, Urunk, hogy lelkészek, presbiterek, felügyelők, esperesek, püspökök, mindannyian rád tudjunk figyelni, és a te dicsőségedre tudjunk élni és szolgálni. És köszönjük, hogy vannak különféle keresztény szolgálatok, így az EKE, a Biatorbágyi szolgálat, ahol alkalmak lehetnek, ahol a szolgálatban is megélhetjük a veled való közösséget. Urunk, kérünk, hogy te készítsd el előttünk ezeket az alkalmakat, és add, hogy a te munkádat tapasztalhassuk továbbra is ezekben a közösségekben. De így kérünk az EMO szórólapjaiért, add, Urunk, hogy ezek az igék eljuthassanak az otthonokba, és eljuthassanak a szívekbe is. Kérünk, hogy te adj ebben bölcsességet, bátorságot, hogy merjünk lépni mások felé. Köszönjük, hogy az iszákos mentő misszióért is kérhetünk, add, hogy akiknek ott van a helyük azokon a táborokon, eljuthassanak és megszabadulhassanak, és téged dicsőíthessenek. Így köszönjük a VISZ-nek, a gyermekszolgálatnak is a munkáját, a Vasárnapi Iskolai Szövetség szolgálatán. Kérünk, hogy te áld meg az ő alkalmaikat is, és add, hogy majd a nyári gyermekhetek, ifjúsági hetek is mind rád mutathassanak. Hálásak vagyunk a testvérgyülekezeteinkért, így hozzuk eléd az amerikaiakat, norvégiai és dániai testvéreket is. Kérünk a norvégiai testvérekért, ahol majd világi vezetői váltás lesz, kérünk, hogy te adj bölcsességet az új vezetőnek, és te áld meg Jósteinnek is a nyugdíjas időszakát. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és add, Urunk, hogy benned bízva tudjunk élni, akármi is ér bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy most együtt kiálthatunk hozzád, és kérünk, hallgass meg, amikor Jézus nevében így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett 49-es éneket énekeljük tovább. Thank you. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenem.